Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk, hogy a különböző vallási hagyományok hívői közösen munkálkodjanak a béke, az igazságosság és az emberi összetartozás védelméért és előmozdításáért. Kéri Leó pápa október éma szándékában. Ne féljetek megmutatni az irgalom által begyógyított sebeiteket, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Beszédének témája a feltámadás, béke veletek. A Szentatya elmondta, hitünk középpontja és reményünk szíve közepe Krisztus feltámadásában gyökerezik. Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, észrevesszük, hogy ez a misztérium nem csak azért meglepő, mert egy ember, Isten fia, feltámadta halálból, hanem azért is, ahogyan ezt megvalósította. Jézus feltámadása ugyanis nem hangos diadal, nem ellenségei elleni bosszú, nem megtorlás. Ez a csodálatos tanúságtétel arról szól, hogy a szeretet egy súlyos vereség után is képes újra felállni és tovább haladni megállíthatatlan útján. A kormány évi 50 millió forinttal segíti a Mária út működését, illetve azt, hogy bekerülhessen az európai kulturális útvonalak közé, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szentkúton a Nemzeti Kegyhelyen a témában tartott önkormányzati konferencián. Rétvári Bence elismeréssel szólt arról, hogy 20 év alatt számtalan önkéntes saját szabadidejéből áldozott a Mária útra. Van gyalogos és kerékpáros Mária út is, mintegy 2200 kilométerrel lehet zarándokolni. Azt mondta, a Mária út a vallásosságot erősíti, az pedig minden ember személyiségének teljességéhez hozzájárul. Úgy fogalmazott, mindenki keres az életében valamit, ami túlmutat a földön eltöltött évein, és van, aki ezt a hitben találja meg. A koppenhágai informális EU csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, Koppenhága második nap, a helyzet súlyos, valódi háborúpárti javaslatok vannak az asztalon. Kiemelte, hogy az uniós forrásokat oda akarják adni Ukrajnának, s mindenféle jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást, finanszírozni akarják a fegyverszállításokat. Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni, értékelt a kormányfő. Ki fogok tartani a magyar álláspont mellett, de ez a csúcs is azt bizonyítja, hogy a következő pár hónap a háborús fenyegetésről fog szólni. A teljes politikai közösségünk és minden békeszerető magyar ember támogatására szükségünk lesz, fogalmazott a miniszterelnök. Bár 10 év eltelt a fizikai határzár megépítése óta, a határsértők nyomása mindennapos, és az ott szolgálatot teljesítő határőr, határvadász erők eredményesen teljesítik a kötelességüket. Fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György felidézte, hogy 2015 óta több mint 1 millió illegálisan érkező, a szervezett bűnözés által a határra juttatott, vagy ott az áttörésben, átjutásban támogatott határsértő bejutását akadályozták meg, illetve irányították vissza őket a kerítés túloldalára. Megjegyezte, hogy az idén 10.400 illegális határsértőt fogtak el, míg tavaly ugyanebben az időszakban 7.200-at, vagyis növekedés tapasztalható a bosnyák, horvát, szlovén, olasz irányból, mert egyes embercsempészbandák visszatértek a magyar határtérségébe. Kérdésre, miszerint évtizedekkel ezelőtt Németországba munkavállalási szándékkal érkeztek külföldiek, ami mostanra megváltozott, a főtanácsadó úgy felelt, hogy nagy különbség van a 2015 óta és a korábbi évtizedekben érkezettek között. A bejutottak integrációs hajlandósága vagy készsége egészen más, mint korábban, mondta. Az ukrán-magyar határszakaszon 5166-an léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 31 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A felhős tájakon szakadozottá válik a felhőzet, a derült részeken pedig sok gomoly felhő képződik, de ezekből legfeljebb elvétve alakulhat ki rövid életű zápor. Ezzel párhuzamosan kora délutántól összefüggő fátyol felhőzet vonul fel, délkeletről, keletről. Sokfelé megélénkül, olykor megerősödik az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet 10 és 15 fok között várható, késő estére 4-10 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Remény Zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Hívnak, mondd, ne felej, a hírekre ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk.
Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, nyissunk rá ablakot, ma végre nevetve tölthetünk borot.
számít, hogy kilódít valódít. Nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat.
Ez másik nap, az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1663-ban telepedtek le a jezsuita atyák Sárospatakon, a felső-magyarországi térségben zajló katolikus megújulás részeként. Most következő műsorunkban e témában hallanak két előadást, amely még Sárospatakon 2013-ban hangzott el. Dr. Forgó András történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének intézetvezető helyettese, a török kiűzésének és az azt követő évtizedek időszakában visszatérő szerzetes rendek tevékenységét mutatta be néhány fő pontban. Kiemelte, hogy számos Magyarországon nagy hagyománnyal rendelkező rend, így a bencések és a ciszterciek is csak külföldi támogatással tudtak visszatérni. Jelenlétük nagy kulturális fellendülést hozott, ám az oktatás, lelkipásztorkodás révén szerzett társadalmi befolyásokat nem feltétlenül tudták politikai télnyerésre fordítani, noha az országgyűlésen is jelen voltak. Műsorunk első felében dr. Forgó András történészt hallják.
A török kiűzését követő időszakot, a 17. század második felét, 18. század első évtizedeit a történetírás hagyományosan a katolikus felekezet szerveződés időszakának tekinti, így próbálja meg feloldani a történetírás azt az ellentmondást, amelyet szóba került már, hogy a katolikus egyház 17. század végé és 18. század elejét térnyerése egyszerre jelentett katolizációt és egyszerre jelentett belső katolikus megújulást is. Az egyház történeti kutatás elsősorban az intézményi rendszer újbóli kiépülésére és fejlődésére koncentrál, tehát a nagyszámú plébáni alapításra, papképzés újraélesztésére, valamint az ezekkel összefüggésben véghez vitt nagyszabású építkezési munkálatokba, és itt elsősorban a megyés püspökök kerülnek a kutatás középpontjába. De már régebb óta az alsópapság is fontos témája, fontos kutatási iránya a 17. század végi, 18. század elejé egyháztörténetet vizsgáló irányzatoknak, és ezzel párhuzamosan a szerzetességgel kapcsolatos kutatások is megindultak. Külön fejezetét alkotja a 17. század végi és 18. század elejé katolikus konfessionalizációnak a szerzetesrendek kérdése. régóta foglalkoztatja a kutatást, a török időkben elenyészett vagy visszaszorult szerzetes közösségek újratelepülése és megerősödése. Újabban már kérdés szisztematikus elméleti igényű vizsgálata is megkezdődött. Joggal nevezhetjük a korszakot a szerzetesség második virágkorának. Mindazonáltal fontos megjegyeznünk, hogy a szerzetesség ismételt térnyerése nem a Mohács, még kevésbé a protestáns felekezet szerveződés kora előtti helyzet újjászületése volt, ugyanis jelentős hangsúlyi eltolódások figyelhetőek meg a szerzetes rendek 16. és 18. századi működésében. Másrészt a magyarországi szerzetesi közösségek a törökkör utáni felvirágzása európai viszonylatban sem egyedülálló, ahogy ezt Derek Beals, brit, jeles brit történész kutatásaiból és összefoglaló monográfiájából is tudjuk. Az 1650 és 1750 közötti időszakban a katolikus Európában mindenhol megnövekedett a szerzetesség létszáma. Én egyetlen egy számot szeretnék csak mondani a magyar történész szakma által jól ismert Alsó-Ausztriában. Körülbelül 1 millió lakos él ebben az időszakban, és a kutatás nagyjából 1800 szerzetes működését feltételezi, míg Magyarországon, mint egy 8-szor annyi lakosra, összesen alig több, mint 4600 szerzetes jutott, tehát ebből is látszik, hogy messze nem kirívó a magyarországi virágzás, a magyarországi létszámnövekedés. A szerzetes papok magyarországi működése, és általában a szerzetesek magyarországi működése azonban számos konfliktussal járt a század folyamán, és ez jó részt a trienti katolicizmus velejárója volt. Már maga a zsinat is ellentmondásos viszonyba került a szerzetesség intézményével, mert egyrészt támogatta a szerzetesi fegyelem minél hatékonyabb visszaállítását, másrészt hangsúlyozta a lelkipásztorkodás fontosságát. E két szempont, főleg a legrégebbi monasztikus hagyományokat őrző szerzetesi közösségek, mindenek előtt a bencés és a ciszterci apátságok esetében nehezen volt összeegyeztethető. De a kanonok rendek, mindenek előtt a premontrei rend, sőt még a trienti reform hatására szerveződött úgynevezett szabályozott papi közösségek, mindenek előtt a jezsuiták kapcsán is nehéznek bizonyult közös nevezőre hozni a zsinat által megerősített megyéspüspöki joghatóságot és a szerzetesi exempciót. A század első évtizedeiben azonban úgy tűnik, hogy annyira szükség volt a Magyarországon a szerzetesség nagy számú jelenlétére, hogy ezek a konfliktusok nem eszkalálódtak olyan mértékben, mint később. Viszont a század közepétől kezdve egyre inkább elterjedt a szerzetesi életformával szembeni szkepticizmus, mely különösen a monasztikus hagyományokat őrző rendek, de a más rendek esetében is, és a barokk katolicizmus letéteményeseknek tekintett jezsuita rend tevékenysége kapcsán is ellenérzésekhez, sőt fellépésekhez, az elleni tevékenység elleni fellépésekhez vezetett. A következőkben talán a várakozásoktól eltérően nem azt a nagyszabású pasztorációs munkát kívánom bemutatni, amelyet a magyarországi szerzetes közösségek a katolikus hit 17.-18. század elejé térnyerése kapcsán végeztek, nem is a katolikus kultúra terjesztésében végzett jelentős szerepüket, ez előadásaim keretei között nem is lehetne megvalósítható. Ehelyett arra szeretnék összpontosítani, hogy miként jelent meg ez a század elejé szerzetesi expanzió az országos politika színpadán, milyen szerepet játszott a szerzetesség a magyarországi közélet katolikus dominanciájának kialakulásában, az oszmán hódítás, különösen pedig a szatmári megegyezés utáni évtizedekben. Ehhez mindenek előtt az országos politika legfőbb fórumát, a 18. században is fontos szerepet betöltő országgyűlést szeretném segítségül hívni. Anélkül, hogy részletesen belemennék a törvényi szabályozásba, azt mindenképpen meg kell állapítanunk, hogy a szerzetesi elöljárók és képviselőik országgyűlési részvételét, mint általában az országgyűlés teljes összetételét, sokáig a szokásjog szabályozta, majd 1608-ban és ezt követően születtek olyan törvénycikkek, amelyek a szerzetesek országgyűlési részvételét szabályozták. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor érdekes megállapításokra juthatunk, mert a szokásjog és 1608 után a tételes törvény értelmében a pálos rendfőnök és az újjáélet bencés és ciszterci apátságok, valamint a premontrei prépostságok előjárói, ezen kívül pedig a jezsuita rend képviselői nyerhettek ülés és szavazati jogot a diétán, vagyis az országgyűlésen. Ők alkotják tehát az országos politikában aktív szerzetesek csoportját. Mint tudjuk, az apáti és préposti címek túlnyomó többségét a 17. század folyamán világi papok viselték, a század végétől azonban nagy számban indult meg a törökkor alatt elnéptelenedett szerzetesi intézmények újjáéledése, részben külföldi konventek közreműködésével. Itt szerettem volna picit erről részletesebben beszélni, de ezt most csak annyiban szeretném összefoglalni, hogy a bencések esetében részben A ciszterciek és a premontriák esetében azonban egészében véve külföldi apátságok, illetve prépostságok vettek részt a magyarországi szerzetesi intézményeknek a megújításában. A külföldi apátságok magyarországi térnyerését nem övezte általános lelkesedés. A magyar rendek újra és újra felvetették azt a kérdést, hogy vajon a külföldi tulajdonban lévő szerzetesi intézmények az adományozó szándéka szerint kezelik-e a rájuk bízott birtokokat. Az uralkodói adománylevél ugyanis a birtokok visszaszerzése mellett az apátság épületének helyreállítását és a szerzetesi munka újraindítását írta elő. Ciszterciéknél a helytartó tanács már 1630-as évektől kezdve ilyen jellegű vizsgálatokat végzett. És az 1764. évi országgyűlés azért fontos számunkra, mert itt már a rendek is konkrét sérelemként fogalmazzák meg a külföldi szerzetesek magyarországi működésének úgymond visszátságait. Itt két példát szeretnék hozni ennek érzékeltetésére, az egyik a pásztói ciszterci apátság, a másik pedig a Buda melletti telki bencés apátsága. Itt mind a kettő esetében szembeütlő az a tény, hogy mennyire marginális volt a külföldi irányítású apátságok szerepe a magyarországi szerzetesség és általában a magyar katolicizmus 18. századi életében. Az itt működő néhány telki esetében sokáig egyetlen rendtag erejéből valójában nem futotta többre a birtok gazdálkodásnál és az apátsághoz tartozó települések pasztorációjánál. Ráadásul a helyben működő szerzetesek időről időre konfliktusba kerültek a környék világi és egyházi uraival, az előbbiekkel birtokpereket folytattak, az utóbbiakkal pedig az egyházi joghatóság kérdésében kerültek összetűzésbe. Ugye a területileg illetékes megyés püspök, pásztor esetében éppen az egri megyés püspök, ugyanis nem nézte jó szemmel a magyarul nem, vagy csak alig beszélő idegenek lelki pásztori tevékenységét, akik ráadásul a már említett szerzetesi exempcióra hivatkozva mindúttalan kibúvót kerestek a felettes egyházi hatóság ellenőrző tevékenysége alól. E kis apátságok működése éles kontrasztot alkot, összevetve a szomszédos, nagy befolyással rendelkező szerzetes közösségek tevékenységével, pásztó esetében a gyöngyösi ferenceseket kell kiemelnünk. Előzőbben elmondottakkal éles ellentétben áll a pálos és a jezsuita szerzetes rend korszakban betöltött szerepe. Ha a 18. század első fele a szerzetesség második virágkora, akkor ez különösen igaz a magyarországi pálos rendre. Ismerjük jelentős központjukat Pesten, Pécsen, Szentkuton, Pápán, Felső Elefánton, Mária völgyben és a szomszédos Sátoralja újhelyen, amikor a feloszlatás elérte őket 1786-ban 313 rendtagot, tehát több mint 300 rendtagot soroltak közéjük. A vizsgálatunk körébe vont szerzetes közösségek közül a jezsuiták rendelkeztek a legbiztosabb háttérrel a törökkor idején. Az osztrák rendtartomány, ugye ezt hallottuk professzorasszonytól is, hogy ehhez tartoztak a magyarországi rendházok is, első intézménye már 1551-ben megnyílt Bécsben, 1556-ban a prágai kollégium alapítás, néhány évre rá követte a nagyszombati jezsuita központ, ugye ekkor nem sokáig működött, ez később alakult újra. 1651-ben, tehát a korszakunk kezdetén már 6 kollégium és 7 rezidencia, vagyis kisebb rendház volt az országban, 203 rendtaggal, 1700-ban pedig kereken 40 jezsuita központ működött 433 rendtaggal. Ebből a rövid áttekintésből is szembetűnő, hogy az utolsóként tárgyalt két rend lényegesen nagyobb súllyal volt jelen az országban, mint a monasztikus hagyományokat követő bencések és ciszterciek, valamint a premontrei kanonok rend. Még inkább figyelemre méltó, hogy a katolikus megújulás számos jelentős szerzetesi közössége egyáltalán nem képviseltette magát az országos politikában. Azon nem is csodálkozhatunk, hogy a kolduló rendek, mindenek előtt a ferencesek három fő ága, mely a 17.-18. századi katolicizmus egyik fő motorjaként működött, nem rendelkezett országgyűlési megjelenési joggal, de például a piarista rend tagjai is hiányoztak a diétáról. A szerzetes közösséget ugyan az 1715. évi 102. törvényszik befogadta az országba, de úgymond minden ülés és szavazat, tehát részvételi jog nélkül. És ezen a tényen az sem változtatott, hogy a kegyes iskolák már évtizedekkel a jezsuita rend feloszlatása előtt jelentős befolyást gyakoroltak a katolikus oktatás és nevelés területén. Ez a gyakorlat számos konfliktus helyzetet teremtett a szerzetes közösségek között és a világi és egyházi rendekkel való viszonyban egyaránt. A jezsuiták például évtizedekig hiába próbálták valós súlyuknak megfelelően átalakítani a képviseleti rendszert. A század első diétainak iratai között rendre erő kerülnek a tartományfőnök és a jelentősebb kollégiumok rektorainak beadványai, akik a többi szerzetes háttérbe szorításával próbálták megszerezni a nagyobb befolyást az országgyűlés nyilvánosságában. A képviselettel nem rendelkező szerzetes közösségek pedig csak arra számíthattak, hogy a pártjukat fogó egyházi és világi rendek fellépnek érdekükben az országgyűlési üléseken. Erre az első évtizedekben még viszonylag sok példát találunk, később azonban egyre ritkulnak az ilyen tárgyú beadványok, ezzel párhuzamosan pedig egyre erősödnek azok a hangok, amelyek a szerzetes közösségek visszaszorítását szorgalmazzák. Ez a tény ugyan nem meglepő, hiszen köztudott, hogy a század közepétől általános gyakorlattá vált a szerzetesség befolyásának csökkentése, amely távolról sem csak a jezsuiták esetében nyilvánult meg. Véleményem szerint azonban mégis fontos kiemelnünk a kérdésnek ezt az aspektusát is. Megkockáztatható ugyanis az a megállapítás, hogy a szerzetességnek a 18. század második felében tapasztalható gyors és jelentős térvesztése és az országgyűlési jelenlétükben megfigyelhető aszimmetria összefüggésben áll egymással. Természetesen egyértelmű, hogy a korszak egyházpolitikájában a legjelentősebb változást hozó évtizedekben 1765 és 1790 között nem ülésezett az országgyűlés. Az ezt megelőző diétákon azonban a magyar rendiség a szerzetesekkel kapcsolatban leginkább az egymás elleni torzsálkodással és a külföldi apátságok elégtelen magyarországi működésével szembesült. Ezek után a vármegyéjükbe hazatérő tisztségviselők minden bizonnyal könnyebb szívvel hajtották végre a bécsi udvarnak a szerzetes közösségeket korlátozó, majd azokat eltörlő intézkedéseit, vagy nézték végig adott esetben az egyházi hatóságnak egyes szerzetesi csoportok visszaszorítását célzó tevékenységét. Nagyon jól lehet látni, hogy a jezsuitáknál a század első felében, különösen az első két évtizedben egyértelműen a rendtartomány felosztása jelenik meg, és ahogy Rákóczinál láttuk, ugyanaz látszik a pozsonyi országgyűlésen is, pontosan ugyanazokkal az érvekkel, pontosan ugyanazokkal az eszközökkel próbálják meg a divíziót, a felosztást létrehozni, és ez egy nagyon érdekes, és szerintem nem egészen eldöntött kérdés, hogy valójában miért ragaszkodik az uralkodó ennyire ahhoz, hogy ne válasszák szét, ezt most nem fogjuk tudni eldönteni, nyilván miért ne válasszák szét, minden Magyarország rend, itt a piaristákat, mint ugye hasonló rendet mondva, különösebb probléma nélkül a szétválasztást elintézi, pedig ott sokkal nagyobb probléma volt a magyar rendtagok száma, a jezsuitáknál ez valamiért nem sikerült.
Dr. Mihalik Béla, az ELTE Humántudományi Kutatóközpont Történettudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa az Egri Egyházmegye 17. századi újjászervezéséről beszélt. Felhívta rá a figyelmet, hogy a folyamatnak kettős arca volt, jelen volt a katolikus reform és az erőszakos ellenreformáció is. Az oktatási intézmények, szerzetesrendi missziók, vallásos társulatok hozzájárultak a hívek katolikus felekezeti identitásának megerősödéséhez. Ám az ellenreformáció erőszakával visszafoglalt templomok és plébániák ellenére a jelentős paphiány miatt a 18. századi egri püspökökre is jelentős munka várt.
Ahogy itt már többször elhangzott a bevezető előadásokban is, a katolikus megújulás folyamatának egy kettős arca volt. Ennek egy érzékletes képét, egy érzékletes leírását adta Hubert Jedin, amikor úgy fogalmazott, hogy a katolikus megújulásnak kettős természete van, lelkét a katolikus reform adja, míg testét az ellenreformáció. E kettőség igaz az egri egyházmegye 17. századi történetére is, amelynek én most előadásomban a második felét fogom alaposabb vizsgálat alá venni, de természetesen röviden kitérek az előzményekre is. A 13 vármegyére kiterjedő és a felső magyarországi régiót szinte teljesen lefedő egri egyházmegye koraújkori történetének egyik meghatározó eseménye volt a püspöki székhely Eger városának 1596. évi török kézre kerülése. A számüzetéssel, amely során jászóra került az egyházmegye, nehéz helyzetbe került az egri püspökség, problémáinak megoldására azonban nem az erőszakos ellenreformáció volt, és nem is lehetett a válasz, ahogy azt a kassai Szent Erzsébet dóm 1604. évi elfoglalása mutatta, amely ugyan rövid időre eredményes volt, valójában azonban sokkal nagyobb ellenállás szült, mint sem kiutat mutatott volna. A megújulás kezdetét sokkal inkább jelentette a Pázmány Péter esztergomi érsek által indított zsinati megújulásba való bekapcsolódás. Lóssy Imre egri püspök 1635-ben ide jászóra hívta össze az egyházmegyei zsinatot. Lényegében 1635-ben ennek a zsinatnak a során a trienti egyetemes zsinatnak a dekrétumait ültették át az egri egyházmegye gyakorlatába. Részben egységesítették a rítust, tehát elfogadták a Missale Romanum és a Breviarium használatát, szigorították és szabályozták a káptalan működését, egy öttagú bizottságot jelöltek ki a plébánosi fegyelem felülvizsgálatára, és szabályozták az egyházmegye területén működő laikus katolikus lelkipásztorok, az úgynevezett licenciátusok működését. Lipai György püspök 1640 körülre datálható ad limina jelentéséből pontos képet nyerhetünk az egyházmegye helyzetéről. Ugye a déli területek oszmán uralom alá, török hódoltság alá kerültek, ezen a területen körülbelül 25-30 plébános működött, egy plébános alá pedig 5-6 ilyen licenciátus, tehát világi lelkipásztor tartozott. A jelentés alapján kirajzolódik az az érdekes kép, hogy az egyházmegyének ez a déli, tehát a török alá került része maradt meg többségében katolikusnak. Ez alapvetően Molnár Antal kutatásainak fényében elmondható, hogy ez többségében a gyöngyösi jezsuiták és ferencesek hatásának, valamint az egri püspökök azon törekvésének tudható be, hogy állandóan betöltötték a gyöngyösi plébánosi posztot, és a gyöngyösi plébános egyfajta hódoltsági püspöki helynökként működött. Ezzel szemben az egyházmegyének a Magyar Királyság területére, tehát Habsburg uralom alá eső része protestáns többségű volt, illetve itt egy jelentősebb keleti rítust követő lakosság is élt. A protestánsok jelentős befolyással rendelkeztek ezen a területen, ez azt jelentette, hogy a városi és vármegyei igazgatás az ő hatalmuk alatt állt. Ez a befolyás sikerrel szabott gátat a térség nagybirtokos katolikus arisztokrata családjainak, így a homonnai drugettek, a csákiak, vagy éppen a károlyak ellenreformációs törekvéseinek is. Lipai György püspök említett jelentése azonban nem csak egy alapos, áttekintő jelentést nyújtott az egyházmegye helyzetéről, hanem egy programot is, egy megoldási programot is megfogalmazott. A súlyos paphiány csökkentésére az ungvári jezsuita kollégium mellett felállítandó szemináriumra tett javaslatot, ahonnan az egyházmegye általa alapított Bécsi intézetének 20 fős keretét is fel lehetett volna tölteni. Elérendő célként jelölte meg az erdélyi fejedelem, tehát a Rákóczi család és a vármegyei nemesség katolizálását is, illetve ő volt az, aki elsőként szorgalmazta a keleti rítust követőekkel való uniót. A jelentést követő évtizedekben Lipai György püspök tervei részben valóra váltak, ahogy részben azonban félelme is. Tulajdonképpen előadásomban ezekre az évtizedekre fogok most koncentrálni. Első Rákóczi György erdélyi fejedelem 1644. évi hadjárata, majd az azt követő linci béke és annak országgyűlési becikkelyezése sikerrel érte el a protestáns lelkészek elűzésének és a templomfoglalásoknak tilalmát, a parasztok szabad vallásgyakorlatát, illetve a háború során elfoglalt templomok kölcsönös visszaadását. Paradox módon éppen azonban ezek az országgyűlési cikkelyek nyitották meg az utat a katolikus egyház visszatéréséhez az evangélikus többségű szabad királyi városokba, így például Kassára is. A városnak 1649-re bele kellett nyugodnia, hogy a városon belül a katolikus és a református felekezet is teret nyerhetett, így tehát az 1649. évi 38. törvénycikke értelmében a püspökség székhelye Jászóról Kassára kerülhetett, és 1650-ben a káptalan és a ferencesek visszatértek Kassára. Jellemző azonban a nehéz helyzetükre, hogy a káptalan és a ferences közösen használták az egykori ferences templomot Kassán, amelynek magának a templomnak a nagy része, a templomhajó nagy része, ugyanakkor hadszertárként is funkcionált. Tehát nem csodálható, hogy a egri püspökök, bár a székhely hivatalosan törvényileg Kassa volt, valójában továbbra is a Kassához közeli, de kisebb Jászón tartották székhelyüket, és egészen a 17. század végéig Kassán tulajdonképpen csak egy házat béreltek maguknak. Kassai visszatérés és Kisdi Benedeknek a püspöki székbe jutása nyomán kezdődhetett meg a Lipai György által felvázolt program fokozatos véghezvitele. 1654-ben megnyílt a jezsuita gimnázium Kassán, ebből továbbfejlesztve pedig 1660-ban megnyílt az akadémia, amely a Nagyszombati Egyetemmel azonos jogokat nyert. Kisdi Benedek már 1659-ben egy 30 ezer forintos alapítványt hozott létre egy későbbi szeminárium alapítására, erre azonban csak utóda Páfi Tamás püspök idején 1665-ben kerülhetett sor. Ezekkel az megnyíló intézményekkel együtt azonban Kassa egyértelműen az egri egyházmegye, illetve a felső magyarországi katolicizmus központja is lett óriási kulturális sugárzással. Azonban ez a helyzet egy nagyon érdekes kettőséghez vezetett. Miközben Kassa a felső magyarországi regionális katolicizmus központja volt, maga a város evangélikus többségű volt, tehát a város vezetése a evangélikus szenátorokból állt össze. A Kisdiánum megnyitásával, tehát a kassai papnevelte megnyitásával azonban még nem oldódott meg a papnevelés, a paphiány állandó problémája, ami a korszakot végig kísérte. Az egri püspökök ezért a Szentszékhez fordultak segítségét. Ez a segítségkérés két részből tevődött össze. Egyrészt a Szentatyától felhatalmazást kaptak, hogy idő előtt felszentelhessenek kispapokat, ezzel minél előbb kis lelkipásztori szolgálatra küldhették őket. Ugyanakkor a hitterjesztés szent kongregációján, a Propaganda Fidén keresztül pedig a szerzetes rendi elöljárók segítségét kérték, hogy küldjenek misszionáriusokat az egyházmegyébe. Ebben a két legfőbb segítség a jezsuita és a pálos rend volt, akik több helyen plébániai szolgálatot is vállaltak, de például az 1670-es évek első felében Kiszebenben ferences atyák voltak a plébánosok. Ahová pedig végképp nem jutott pap, oda már a többször említett úgynevezett licenciátusokat igyekeztek beállítani, tehát olyan világi személyeket, akik korlátozott módon ugyan, de elláthattak bizonyos egyházi funkciókat. Felbecsülhetetlen szerepet játszottak a korszakban a vallásos társulatok. A legnépszerűbbek a jezsuita gimnáziumok Mária kongregációi voltak, valamint a szintén jezsuitákhoz köthető Krisztus szenvedésének misztériuma köré szervezett agóniatársulatok, valamint a ferences kordás társulatok voltak. Ezek a társulati szabályzatokon alapuló működésük egy a mindennapokban is megélt egyéni és közösségi vallásos elmélyedést egyaránt elősegítettek. A társulat tagjainak ez a közösség egyben egy szociális védőhálót is jelentett, hiszen előírt kötelességük volt egymás segítése. Természetesen emellett a közös elmélkedések, körmenetek, szentségimádások, szentmiség ünnepek a mindennapi imádságok révén erősítették folyamatosan hitüket. Fontos szerep jutott a szerzetesrendi misszióknak, amelyek a szórványban élő katolikus híveket is elérték. A népmissziókban egy-egy helyen legfeljebb egy hétig maradtak a misszionáriusok, eközben napi hitoktatást, szentbeszédeket és körmeneteket tartottak. Fontos szimbólum volt az úgynevezett békekötés, amelynek során a prédikáció és a személyes beszélgetések hatására a haragos felek, családok látványos megbékülésére került sor. Ez egyben a társadalmi béke helyreállítását is szimbolizálta, mintegy a közösség megújulását. Az ilyen missziók igyekeztek a vallási erkölcsi fegyelmet is erősíteni. A jezsuiták által Rómába rendszeresen megküldött missziós térítési jelentésekben találkozunk a különböző református, evangélikus vagy éppen mohamedán hitről áttérítettek mellett az úgynevezett mágikus szemfényvesztésről visszatérítettekről. Épp egy 1690-es Sáros pataki jelentés adja meg ehhez a kulcsot. Ugyanis Sáros patakon a hívek babonás, okkult kártyákat, írásokat, képeket adtak át a misszionáriusoknak. Tehát egy-egy ilyen misszió akár évekre megerősítette a szétszórtan élő hívek katolikus hitét és felekezeti identitását is, olyan helyeken is, ahol akár már évtizedek óta nem járt plébános. A katolikus egyház fokozatos megerősítése azonban magában hordozta az összeütközés lehetőségét is. Ennek egyik nyitánya volt az 1660-as években kibontakozó komoly hitvita sorozat, amely részben egyik oldalát képviselte az itt már említett kassai jezsuita intézményeknek az atyái, illetve papnövendékei, valamint másik oldalon a kassai és felső magyarországi protestáns értelmiség vezetői. Jezsuiták oldaláról például Sámbár Mátyás hitszónokot lehet említeni, aki ugye itt Sárospatakon is tevékenykedett, míg a protestáns oldalról Ceglédi István emelkedett ki. A vita hevességére jellemző, hogy a szepesi kamarának is közbe kellett avatkoznia a kedélyek csendesítése véget. Óriási szerep jutott ebben a hitvitában a kassai nyomdának. Ez volt az a korszak, amikor már több katolikus kiadvány jelent meg, mint protestáns. Ezzel párhuzamosan bontakozott ki az 1660-as években a Péter Katalin által térítő földesúri ellenreformációnak nevezett folyamat, amit éppen Sárospatak esetében mutatott be Péter Katalin. Második Rákóczi György özvegye a rekatolizáló Bátor Zsófia fejedelemasszony, ugyanis még nem tiltotta be a protestáns vallásgyakorlatot, de a sárospataki jezsuita betelepítéssel, valamint a pataki kollégium és a református egyház jövedelmének elvételével egyértelműen jelezte a fejedelmi család valláspolitikájának új irányát. Hasonló folyamat játszódott le egyébként a szepességben a Csáki família birtokain is, azonban ezek a kísérletek még nem mindig járthattak kis sikerrel, hisz mint jeleztem, a vármegyei városi irányítás a protestáns nemesség kezében volt, akik sikerrel tudták még ekkor megakadályozni a katolikus arisztokrata törekvéseket. A fordulat 1670 után következett be a Veselényi Nádor nevével fémjelezett főúri szervezkedés bukását követően, amikor a Habsburgok egy centralizációs, központi, abszolutista politikája bontakozott ki, ennek támogatásához nagyon fontos volt a katolikus pártnak, a katolikus egyháznak a támogatása. Ahogy Tusor Péter találóan megfogalmazta, a katolikus előretörés lehetőségének ekkor, idézem, a kül- és belpolitikai helyzet radikális megváltozása, a rendi dualizmus megszűnése, Erdély hanyatlása adott az 1670-es évekre realitást, idézett vége. Tehát míg az ellenreformáció politikai alapját az udvar és a magyar klérus közötti kapcsolat adta, addig ideológiai hátterét a Bársony György váradi püspök, későbbi egri püspök által 1671-ben kiadott Veritas Toti Mundo Declarata volt, amely röpirat lényegében a protestáns felekezetek törvényen kívül helyezését javasolta. Ezekben az években, az 1670-es évek elején, tehát egy széleskörű, erőszakosabb ellenreformációs hullám bontakozott ki, amely mögött egy széles összefogás bontakozott ki, a szepesi kamara, tehát a kormányzat regionális képviselője, a római katolikus egyház képviselői, valamint a felső Magyarországot megszálló császári katonai csapatok együttműködésében. Ennek az egyik lépése volt a protestáns gyülekezetek jövedelmeinek elvétele, a templomuk elvétele, a lelkészek üldözése. Az erőszakos ellenreformáció hullámának ez az egyik első csúcspontja, a kassai Szent Erzsébet dóm elvétele volt 1671. november 24-én. Részben az udvar adópolitikája, részben pedig emiatt az erőszakosabb ellenreformáció miatti feszültségből pattant ki a bujdosok 1672 őszi támadása, amely során a bujdosok, tehát a protestáns bujdosok csapatai üldözték az alsópapság a szerzetesek képviselőit, elűzték őket a plébániákról, és a visszaszerzett templomokat pedig megfosztották katolikus szimbólumaiktól. A bujdosok támadása szolgált örügyül a protestáns lelkészekkel való leszámolásra. Ennek tervezete Kassán született meg az egri püspök, a szepesi kamara vezetőinek és a helyi szerzetesrendi eljárók javaslatainak alapján. Lényegében a protestáns lelkészek az országból való kiűzését javasolták az uralkodónak. 1673-ban több beadványt is benyújtottak az év első felében az udvarba, ám első Lipót, ez fontos kihangsúlyozni, első Lipót ekkor még tanácsosai javaslatára megállt parancsolt a magyar püspöki kar buzgalmának. A híres hírhet Gálya Rapper így csak 1674-ben kezdődött meg. A prédikátorok előzésével azonban azt is kell látni, hogy a katolikus egyház mintegy túlnyerte magát, amely tovább súlyosbította az amúgy is kínzó paphiányt. Ráadásul kialakult a kriptoprotestantizmus jelensége, vagyis az előzött prédikátorok bujkáltak a települések között, körül, illetve iskolamesterek és protestáns diákok is, és az ő segítségükkel a protestáns közösségek titokban folytatták vallásgyakorlatukat, amely tovább nehezítette a katolikus plébános működését. Ugyanakkor politikai megfontolásból, tehát pont a bujdosók lázadásának visszafogása miatt az udvar a végvári katona, magyar protestáns katonasság részére engedményekre kényszerült, és néhány véghelyen engedélyezni kezdte a protestáns vallásgyakorlatot. Lényegében ez az elv, tehát az egyes helyekhez kötött vallásgyakorlat elve tükröződött majd vissza az 1681. évi Soproni Országgyűlés vallásügyi cikkelyeiben is, amely korlátozó körülmények között ugyan, de engedélyezte a protestáns vallásgyakorlatot. Természetesen ezeket a törvénycikkelyeket is a különböző oldalak a maguk értelmezési keretei szerint szerették volna felhasználni. Nyilván a katolikus egyház korlátozott a formában, a protestánsok pedig minél tágabb értelmezésben. Éppen ezért a törvény értelmezésére és végrehajtására első Lipót Csáki István gróf vezetésével egy vallásügyi bizottságot jelölt ki felső Magyarországra, ám ez a bizottság Tököli Imre felkelése és rövid felső magyarországi fejedelemsége miatt csak 1687-ben kezdhette meg tevékenységét. A bizottság számára kiadott instrukció, majd az uralkodó által 1691-ben kiadott törvényértelmezés, az Explanatio Leopoldina, még tovább szűkítette az 1681. évi soproni vallásügyi cikkelyek nyújtotta értelmezési kereteket. Ez tulajdonképpen a földesúri jognak a feltétlen fenntartására vonatkozott, tehát ez azt jelenti, hogy például Gyöngyösön Erdődi György gróf, mint katolikus földesúrnak a vétója elég volt ahhoz, hogy a gyöngyösi reformátusok elveszítsék a vallásgyakorlás jogát. Máshol ugyanakkor a bizottság biztosította, hogy a törvény értelmében a városfalon kívül jelöltek ki templomot, és templom és parókia építésére telket. Ez történt például itt Sárospatakon is, ám még ez sem volt biztosíték, hisz például Eperjesen azt látjuk, hogy a katolizált városi tanács éveken át sikerrel akadályozta meg a protestáns templom építését még a városfalon kívül is. A protestáns közösség tehát tulajdonképpen fokozatosan kiszorult a városközponttal, amelyet a katolikus egyház foglalt el. Lényegében azt mondhatjuk, hogy ebben a korszakban kezdett el kialakulni felső magyarországi városaink történelmi magjának barokk arculata. Ebben óriási szerep jutott a szerzetes rendeknek is. Kassán például felújították a domonkosok 16. században elpusztult kolostorát, a reformátusok 1696-ban elvett templomát pedig az orsaita apácák kapták meg. A szerzetesek szerepe még jobban kitapintható Eger mai városképének alakulásában. Miután 91 év után 1687-ben visszafoglalták a várost, négy rend, a jezsuiták, minoriták, ferencesek, illetve szerviták telepedtek meg a városban, a mecseteket templommá alakították, és ennek köszönhetően a város fokozatosan bővülő szakrális funkciót látott el, annak ellenére is, hogy a püspöki székhely csak 1699-ben tért vissza Telekesi Istvánnal a városba. Azonban a kétségtelen fejlődés ellenére 1699-ben a hatalmas egyházmegyében még továbbra is csak 119 világi pap és 15 szerzetes plébános működött. Azonban a 17. század végére a katolikus egyház visszatért azokba a régiókba és legfontosabb városokba, amelyet még a reformáció idején vesztett el, és ez volt az az alap, amelyre építve a 18. század egri püspökei folytathatták az egyházmegye újjászervezését.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában két előadást hallottak a 17.-18. században Felső Magyarországon zajló katolikus megújulásról. Elsőként dr. Forgó András történészt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének intézetvezető helyettesét, majd dr. Mihalik Bélát, az ELTE Humántudományi Kutatóközpont Történettudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Minden munkatársam nevében további szép napot kívánok Önöknek! A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották. Most elhangzott műsorunkat hétfőn 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus